Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Önként elkülönülnek a denevérek, a betegek. Hatalmas lehetőségek rejlenek a tengerek, óceánok energiájának kinyerésében. Tintahal bébiket küldtek a nemzetközi űrállomásra. Új generációs atomerőmű épül az Egyesült Államokban. Felmérés készült a magyarországi fa-matuzsáremekről. Okosabb lehet az, akinek nagyobb a pupillája. Egy új gyógyszer hatékony lehet az örökletes merrák ellen. És szenzációs felfedezés, 150 évig is élhet az ember. Ennyi tehát előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy összementek az északi sima bálnák. Egy kutatás szerint átlagosan 1 méterrel kisebbek lettek az északi sima bálnák, mint 20 éve, ami intőjel a faj fennmaradásának szempontjából. Az egyik biológiai szaklapban megjelent drónos és légi felvételekkel alátámasztott tanulmány szerint a veszélyeztetett fajok közé tartozó északi sima bálnák fiatal generációja már nem olyan hosszú, mint a 2 évtizeddel ezelőtti példányok. A kutatók szerint ezért az ember a felelős, ugyanis a halászat, a hajókkal való ütközés, valamint a bálnák táplálékforrásának klímaváltozás miatti éjszakabbra költözése együttesen váltja ki ezt a hatást, amely a méretük csökkenésében is jelentkezik. Egy faj méretének csökkenése nem kívánatos következmény, mert ez a faj túlélését fenyegeti, mivel a bálnáknak kevés utódja születik. A kutatók szerint a bálnák nem fejlődnek elég nagyra ahhoz, hogy gondozni tudják a borjakat, vagy akár csak vemhesek legyenek. Az északi sima bálnák átlagos hossza 14 méter, de a jelenlegi fiatal generáció csak 13 méteres. A tanulmány szerint nem arról van szó, hogy egyszerűen kisebbek lettek a bálnák. Ez egy pszichológiai probléma fizikai megjelenése. Mint Regina Asmutis Szilvia, az Észak-amerikai Bálna és Delfinvédelemmel foglalkozó intézet igazgatója érzékeltette, ez az állapot olyan, mint a mellkasi fájdalom, ami szívelégtelenséget jelezhet. A szakember hozzátette, amennyiben ezt figyelmen kívül hagyják, az nem vezeti jóra, míg ha kezelik, azzal szó szerint életet mentenek, azaz ebben az esetben egy egész fajt. Mindössze 356 északi sima bálna maradt a Földön, 2010-ben még 500 példány élt. Mint Emmy Norton, a tanulmány társszerzője rámutatott, a faj populációja egyre csökken. Korábban a tudósok csak a bálnák pusztulására koncentráltak. Mostanra azonban rájöttek, hogy az élő példányokat érintő probléma tovább csökkentheti a populációt. A legégetőbb gond a bálnák belegabajodása a halászállókba. A bálnák több mint 83%-a életében legalább egyszer beletekeredik egy ilyen hálóba, de olyan példány is akad, amely 8-szor. Ha a háló nem is okozza a pusztulásukat, a szaporodási képességükre hatással van. A hajókkal való ütközés egy másik probléma. Mind a hálókkal, mind a hajókkal való ütközésekkel kapcsolatos problémák a törvényi szabályozással kezelték a bálnák néhány megszokott élőhelyén. Azonban 2010 óta az éghajlatváltozás miatt a tengeri emlősök által fogyasztott plankton északra és keletre, a törvényi szabályozás nélküli területekre vándorolt, és ezzel a bálnákat érő balesetek száma is megnövekedett. A táplálkozó helyek eltolódása további fizikai megpróbáltatást jelent az északi sima bálnák számára, amelyek már így is soványak voltak déli rokonaikhoz képest. És ezek után a folytatásban még mindig maradunk az állatvilágnál. Önként elkülönülnek a denevérek, a betegek, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy tintahal bébiket küldtek a nemzetközi űrállomásra. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Önként elkülönülnek a denevérek, a betegek. Ez a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A denevérek elkülönítik magukat, otthon maradnak a barlangjaikban, ha nem érzik jól magukat, hogy ne érintkezzenek más fajokkal, és ezzel vélhetően számos betegség továbbadását előzték már meg. Állítják tanulmányukban izraeli tudósok. A beszámoló szerint a Tel Avivi Egyetem kutatói 5 nílusi repülőkutyát fertőztek meg, majd nyomon követték a denevérek viselkedését, és azt találták, hogy az állatok a gyulladás legapróbb tüneteinek jelentkezése esetén fajtársaiktól is elkülönülnek. A tudósok műholdas nyomkövetővel, gyorsulásmérővel, infravörös kamerával kísérték figyelemmel az állatokat, és vérvizsgálatokkal ellenőrizték az állapotukat. A vizsgálat eredményeképpen megállapították, hogy ez az elkülönülés jelentősen csökkenti annak lehetőségét, hogy a denevérekben előforduló kórokozók akár közvetlenül, akár más fajok közbeiktatásával emberre is átterjedjenek. Azt figyeltük meg, hogy a beteg denevérek távol tartják magukat a kolóniától, és nem hagyják el a barlangot. Ez arra enged következtetni, hogy az ember csak akkor találkozhat beteg denevérrel, ha behatol az élőhelyükre. Fogalmazott Yossi Joel, a Tel Avivi Egyetem idegtudományi kutatás vezetője. A tanulmányban szintén résztvevő Maya Weinberg arra mutatott rá, hogy a denevérek rendkívül közösségkedvelő állatok, a beteg egyedek mégis természetük ellenére távol tartják magukat a többi állattól. Kiemelte, hogy ez teljesen idegen viselkedés ezektől az állatoktól, mert megtanulták, hogy együtt maradva nagyobb biztonságban vannak a ragadozókkal szemben, így ösztöneiknek azt kellene diktálniuk, hogy leplezzék fertőzöttségüket és a csoporttal maradjanak. Teljesen világosan kiderült, hogy a beteg állatok eltávolodnak társaiktól, és még hátrálnak is, ha más denevérek közelednek hozzájuk. Érdekes megfigyelés tehát, önként elkülönülnek a denevérek, a betegek. Ami pedig a folytatást illeti, egy másik állatokkal kapcsolatos hír, tintahal bébiket küldött az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA, a Nemzetközi űrállomásra, ISS, amelynek fontos szerepe lesz az űrutazás hatásainak vizsgálatában. A hivatal több mint 100 apró tintahalat és 5000 mikroszkopikus állatot indított útnak a magyar űrállomásra. A kísérletekkel az űrutazás hatásait akarják vizsgálni az űrállomáson. A 128 tintahal bébit azért választották a kísérlethez, mert a tintahalak immunrendszere hasonló az emberéhez. A kísérlet segíthet olyan védelmi intézkedések kidolgozásában, amelyek biztosíthatják, hogy az űrhajósok a hosszú űrmissziók során egészségesek maradjanak. Az állatok és az emberek is a mikrobákra támaszkodnak az egészséges emésztőrendszer és immunrendszer fenntartása érdekében. Nem teljesen értjük, hogy az űrrepülés hogyan változtatja meg ezeket a jótékony kölcsönhatásokat, mondta el Jimmy Foster, a kísérlet vezető kutatója. A tintahalakkal ezeket az egészséggel kapcsolatos fontos kutatásokat modellezhetik. A tintahalakat a földre való visszatérésük előtt lefagyasztják majd. Egyébként az űrállomásra korábban küldött 5000 mikroszkopikus medveállatka jól viseli a szélsőséges körülményeket. Ez teszi őket tökéletesen alkalmassá annak tanulmányozására, hogy az élet hogyan reagál és alkalmazkodik egy ilyen extrém környezethez. A kutatók reményei szerint ezek az információk felhasználhatóak az embereket az űrben érő stresszfaktorok megértéséhez. Az egyik dolog, amire nagyon kíváncsiak, hogy hogyan élnek és szaporodnak a medveállatkák ebben a környezetben, megtudhatunk-e valamit az általuk alkalmazott trükkökről, és azokat fel tudjuk-e használni az űrhajósok védelmére. A tervezett kísérletek között szerepel annak vizsgálata is, hogy a robotkarok virtuális valóság segítségével távolról is működtethetők-e, valamint a környezeti hatásokat jobban tűrő gyapot előállításának tanulmányozása. A folytatásban pedig az űrből visszatérünk a Földre, hatalmas lehetőségek rejlenek a tengerek, óceánok energiájának kinyerésében. Hogy mi ez? Rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Hatalmas lehetőségek rejlenek a tengerek, óceánok energiájának kinyerésében. Ezzel folytatjuk a műsort. Becslések szerint csak ez a megújuló energia sokszorosan képes volna fedezni az egész világ energiaigényét. A jelenlegi kihívások ellenére is úgy tűnik, az óceánok villamos energia potenciájának hasznosítása kulcsfontosságú lesz a jövőben, mivel a többi megújulóhoz képest alacsony időjárás függősége és jó előrejelezhetősége miatt nagyon jól ki tudná egyensúlyozni a többi megújuló energia időszakos ingadozását és kitettségét. Napjainkban még csak 535 megawatt beépített kapacitására rendelkezése az óceánok energiájának kihasználására, amelynek több mint 90%-át egy francia és egy koreai árapályerőmű teszi ki. A szakértők ugyanakkor ennek megsokszorozódására számítanak. A beépített kapacitás 2030-ra elérheti a 10, 2050-re a 100 gigawattot is. Érdemes foglalkozni az óceáni energiákkal, mivel rengeteg lehetőség rejlik bennük. Ugyanakkor kihívásokkal is szolgál, műszaki, környezeti, infrastrukturális és gazdasági vonatkozásúval egyaránt. A kihívások magukban foglalják a telepítés és a karbantartás nehézségeit, valamint a megbízható működés biztosítását zord környezeti körülmények között. A környezetre gyakorolt hatásuk bizonytalansága is megoldása váró feladat. Az árapályt a Föld, a Hold és a Nap egymáshoz viszonyított mozgása vezérli, légköri hatások kevéssé befolyásolják, az energiatermelés megbízhatóan előrejelezhető. A hullámenergia kevésbé, de még így is jobban kiszámítható, mint a szél vagy a nap, mivel napokkal előre pontosan előrejelezhető. Ráadásul az óceáni, szél és napenergia különböző időpontokban áll rendelkezésre, ami csökkentheti az általános változékonyságot. A hullámenergia jól kiegészítheti az offshore szélerőműveket. A hullámzás ugyanis a szél lecsendesedése után még tovább folytatódik. Ha pedig több helyszínen telepítjük a berendezéseket, akkor az ingadozások tovább csökkenthetőek. Hasonló potenciállal bíró, de eltérő tengerfenék domborzatú, az árapály hatására a másként máskor reagáló, vagy épp a viharok által más időpontban érintett helyszínek energiatermelése kiegyenlítheti egymást, amely hasznos lehet a hálózatba integrálás során. A partmenti területeken jelentős vízszint változással járó árapály rendszeres időközönként kiszámítható áramlásokat hoz létre. A gát két oldala közötti vízszint különbségből fakadó potenciális energiakülönbséget alakítják mozgási energiává az árapály erőművek, melyet aztán áramtermelésre használnak. A jelenség kevés helyszínen használható, de maga a technológia kiforrott. Az első ilyen erőmű már több mint fél évszázada üzemel Franciaországban, a működés elve a folyóvízi erőművekével egyező. Költségei és környezeti hatásai miatt mégsem ennek a típusnak várható további térnyerése, hanem az árapály áramlatok mozgási energiáját hasznosító alkalmazásoknak. Ezeket többféleképpen is megvalósíthatjuk. Az egyik igen ígéretes verziót, a horizontális tengelyű turbinákat alkalmazót, úgy képzelhetjük el, mintha szélturbinákat helyeznénk a víz fenekére. Ugyanaz áramlatok sebessége a légköri áramlatokénál kisebb, azonban a közeg sűrűsége nagyobb, így energiahasznosításra felhasználható. Néhány éve egy ilyen turbina még csak 100 kW teljesítményű volt. Napjainkra az átlagos teljesítmény másfél megawatt, a Magyarországon telepített szélturbinák 225 kW és 3 megawatt közötti teljesítményűek, a felskálázás pedig tovább folytatódik. A hullámok vagy épp az örvények energiájának, a hőmérséklet és sókülönbségének a hasznosítása is aktívan kutatott terület, azonban ezek eredményeire néhány évet, évtizedet még várnunk kell. Ez azonban ígéretesnek tűnik, hiszen például a melegtengeri területeken a vertikális hőmérséklet különbségeket kiaknázó Ocean Terminal Energy Conversion, rövidítve OTEC technológiával igény szerint bármikor termelhető lenne energia. Az OTEC egyelőre még csak a kutatásfejlesztés fázisában jár. Hawaii és Japán térségében kis, 100 kW-os és egy Kiribatinál épülő 1 MW-os demonstrációs üzemel, de globális technikai potenciálja hatalmas, 44 ezer terawatt óra évente. Hatalmas lehetőségek rejlenek tehát a tengerek, óceánok energiájának kinyerésében. Erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig két témánk lesz. Új generációs atomerőmű épül az Egyesült Államokban, némileg kapcsolódva az előzőekhez. És szó lesz arról is, hogy felmérés készült a magyarországi FAM matuzsálemekről.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy új generációs atomerőmű épül az Egyesült Államokban. Egy nyugdíjba vonuló szénerőmű helyén emelnek új generációs atomerőművet, ami egy kísérleti nátriumreaktor lesz. Ennek alapja az, hogy nem néhány nagy reaktortest adja az energiát, hanem sok kisebb, ez pedig szakértők szerint elengedhetetlen lesz a jövő energiamixéhez. Ezek az új generációs reaktorok ráadásul más üzemanyagot is használnak, mint a korábbiak. A projekt egy 345 megawattos nátriumhűtésű gyors reaktort működtet majd olvadsó akkumulátorokkal. 7 év szükséges, hogy elkészüljenek vele. Az új generációs reaktorok üzemanyagát nagyobb mértékben kell dúsítani, azonban a nukleáris hulladék mennyisége jelentősen csökkenne velük. Ennyi tehát az új generációs atomerőműről, amely az Egyesült Államokban létesül. A folytatásban pedig témát váltunk, felmérés készült a magyarországi FAM matuzsálemekről. A munka majdnem 11 évig tartott, és csaknem 2000 fa egyedet vizsgált meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem MATE kutatója, hogy feltérképezze hazánk fa óriásait. A felmérés eredményei szerint a vizsgált egyedek több mint fele jó vagy kitűnő állapotban van. A nagy törzskerületű fák változatos mikroélőhelyeket tartanak fenn, mint például odvak, korhat törzsek, ágak, pusztuló koronák, hámlókérgek, amelyek mindegyike sok speciális fajnak ad otthont. Ilyenek például a gombák, zuzmók, madarak, apró emlősök és veszélyeztetett rovarfajok. Ezért is tekinthetőek az öreg fák által meghatározott rendszerek a biodiverzitás globális forrópontjainak. Egyébként a hédervári Árpád tölgyet tartják az ország legidősebb fájának, amely több mint 800 éves. Egyes fák a koruk vagy éppen a méretük miatt érdemelnek védelmet, de vannak olyan idegen honos fajok is Magyarországon, amelyek legnagyobb példányaira ritkaságuk miatt kell kitüntetett figyelmet fordítani. Emellett olyan példányok is találhatóak hazánkban, amelyeket különösen szép növésük, alakjuk, esetleg a normálistól eltérő fejlődésük, vagy történelmi, népi vonatkozásuk emel a természeti ritkaságok sorába. Takács Márton, a MATE szaktudósa terepi kutatásaiban több mint 45 ezer kilométert tett meg annak érdekében, hogy feltérképezze ezeket a kulturális érzelmi hagyatékként is szolgáló természeti kincseket. A kutató 48 nemzetségből, azon belül 72 fajból vizsgálta az egyedeket. A legtöbb faegyed közönséges bükk, 400 darab, és kocsányos tölgy, 379 darab volt. A fákat érintő fertőzések tekintetében a leggyakrabban előforduló gombás megbetegedéseknek a taplófertőzés bizonyult, amely a felmért 2000 fából 123 fa esetében fordult elő, részletezik a beszámolóban. A felmérés során az is kiderült, hogy a tapló a közönséges bükköt károsítja a legjobban. 400 bükkfából 66 fertőzöttet találta a szakember. Agrobaktérium fertőzéssel a felmért egyedekből 217 fa volt érintett. Ez a típusú fertőzés a fekete nyárfát sújtja leginkább. Borostyánt, amely a legnagyobb arányban a kocsányos tölgyeken fordult elő, a felmért 2000 fából 353 fa esetében találta a szakértő. Az összegzés szerint a vizsgált egyedek 52,35%-a jó vagy kitűnő állapotban volt, ezzel szemben a fák mintegy 6%-a elpusztult. A fák egészségi állapotáról elmondható, hogy bizonyos fajok legnagyobb képviselői általában rossz állapotban vannak, nyárfák, azok a fajok pedig még inkább, amelyeknek több károkozóval kell felvenni a küzdelmet, mint például a bükk egyedei. Ennyi tehát arról, hogy felmérés készült a magyarországi FAM matuzsálemekről. Jó hír, hogy az egyedek több mint fele jó vagy kitűnő állapotban van. Ami pedig a folytatást illeti, irány az orvostudomány, okosabb lehet az, akinek nagyobb a pupillája, ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy egy új gyógyszer hatékony lehet az örökletes merrák ellen. Hogy melyik ez, nem sokára tehát kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mint ahogy ígértem a folytatásban, most arról hallhatnak, hogy okosabb lehet az, akinek nagyobb a pupillája. Mondják, hogy a szem a lélek tükre, és egy friss kutatás alapján úgy tűnik, az intelligenciája is. A Georgia Műszaki Intézet azt találta, hogy minél nagyobb a pupilla, annál intelligensebb valaki, számolt be az egyik tudományos portál. A tudósok érveléssel, figyelemmel és memóriával kapcsolatos kutatásokat végeztek, és rájöttek, hogy a pupilla mérete jól megjósolhatja azt, ki mennyire intelligens. Sőt, a három részes kutatás során megállapították, hogy a legszerényebb kognitív képességekkel rendelkezők és a legokosabbak alapvető pupilla mérete közötti különbség még szabad szemmel is látható. A szakértők először akkor figyeltek fel erre az összefüggésre, amikor azt akarták megvizsgálni, mennyi mentális energiába telik a kísérleti aranyoknak memóriával kapcsolatos feladatokat megoldaniuk. Végül több mint 500 résztvevő bevonásával elkészítették a kifejezetten alapvető pupilla méreteket vizsgáló kutatásukat. Egy átlagembernek nagyjából 2-8 mm átmérőjű lehet a pupillája. Ez a szem közepén található fekete folt, amit az írisz vesz körül. A pupillák mérete folyton változik a fényerősség és az érzelmeink, gondolataink hatására is, így a kutatás szempontjából csak az alapméret meghatározása volt a számottevő. A nagyobb pupilla méret nagyobb intelligenciáról, figyelemről és egy kicsit nagyobb munkamemóriáról árulkodott. A pupilla méret fordítottan arányos volt az életkorral. Az idősebb alanyoknak rendszerint kisebb volt a pupilla átmérőjük. De miért lehet ez így? A pupilla működése összefügg az agy locus coeruleus régiójával, ami az idegrendszer számos struktúrájához kapcsolódik. Itt noradrenalin szabadul fel, ami mind neurotranszmitterként, mind hormonként funkcionál az agyban, és olyan folyamatokat szabályoz, mint a memória, a tanulás, a figyelem vagy a megfigyelés. A locus coeruleus régió rossz működése megbontja a szervezet precíz agyi aktivitást. Ez a szervezettség annyira fontos, hogy az agy nagy energiát fordít rá, és ha nem megfelelő, az olyan betegségek kialakulásában is szerepet játszhat, mint az Alzheimer-kór vagy a hiperaktivitási zavarok. A kutatók egyik teóriája az, hogy a nagyobb pupilla nagyobb szabályozó aktivitással jár a locus coeruleusban, ami nyilvánvalóan a kognitív funkcióknak is kedvez. Ennek bizonyítására azonban még további kutatásokra lesz szükség. És a folytatásban is orvostudomány, egy új gyógyszer hatékony lehet az örökletes merrák ellen. A kutatók 10 évre tervezték a hatóanyag tesztelését, de olyan eredményesnek bizonyult, hogy 2,5 év után befejezték. A tesztekből kiderült, hogy a gyógyszer több mint 40%-kal csökkentette az invazív kiújulás, a második rákos megbetegedés vagy a halálozás relatív kockázatát. A kezelés befejezése után 1 évvel a tablettát szedő nők csaknem 86%-a maradt életben, és a rák nem tért vissza 3 évig. Szemben a placebót kapó, vagyis igazi hatóanyagot nem tartalmazó pirulával, ahol 77,1% volt az eredmény. Hasonló volt a különbség az áttételek képződésekor is. 87,5% a gyógyszerrel kezelt, és 80,4% a placebót szedők körében. A tanulmány szerint 921 kezelt páciens közül 106-nál tért vissza a rák 3 éven belül, míg a placebót kapó kontrollcsoportban 915 páciens közül 178 esett vissza. Az eredményt Andrew Tutte professzor, a nemzetközi kutatás vezetője jelentős eredményként könyvelte el. Mint mondta, 100 kezelésben részesült nő közül a gyógyszernek köszönhetően 8-al vagy 9-szer több marad életben a rák kiújulása nélkül. A kutatás előtt az örökletes merrákban szenvedő nőkön nem tudtak hatékonyan segíteni. A gyakran fiatal nőkben megjelenő rák sokszor súlyos formában jelentkezett, és attól is kellett tartani, hogy a kezelések után ismét kiújulhat. Az új gyógyszer úgy működik, hogy a PARP nevű molekula gátlásával megakadályozza, hogy a rákos sejtek képesek legyenek a DNS-ük javítására. ez a pusztulásukat okozza. Különösen jól működik olyan pacienseknél, akiknek BRCA1 vagy BRCA2 génmutációja van. A vizsgálat során viszonylag ritkán jelentettek jelentős mellékhatásokat. Jó hír tehát, hogy egy új gyógyszer hatékony lehet az örökletes mellrák ellen, erről hallottak az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti egy másik jó hír következik, szintén az orvostudomány világából, egy szenzációs felfedezés, 150 évig is élhet az ember.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Szenzációs felfedezéssel folytatjuk a tudomány mai állását. 150 évig is élhet az ember. Gyakran álmodozunk olyan korról, amikor a modern orvostudomány már lehetővé teszi az emberek számára, hogy messze meghaladják a ma ismert várható maximális élettartamot. De a kérdés jogos. Van-e felső határa annak, ami biológiailag egyáltalán lehetséges? Egy új tanulmány szerint a válasz igen. A legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy az ember maximális élettartama elérheti a 150 éves kort. A kutatás kitér a biológiai öregedés és a megöregedés folyamatának gondolatára is, tehát arra, hogy milyen gyorsan romlik a testünk fizikai és szellemi állapota. A tudomány szerint ugyanis meglehet, hogy ezek nem egyeznek meg az időrendi korunkkal, vagyis, hogy hány születésnapot ünnepeltünk meg eddig életünkben. Az egyik tudományos szaklapban publikált tanulmányban a tudósok egy új módszer dolgoztak ki a különféle vérsejtek mennyiségi ingadozásainak az értelmezésére, aminek eredményeként felállították az általuk dinamikus organizmus állapot mutatónak, rövidítve dozinak nevezett mértéket. Ez a mennyiség megmutatja például, ha a testünk elkezd leépülni. Ez az egyik oka annak, hogy idősebb korban hosszabb ideig tartanak a betegségek, vagy egy esetleges sérülés után a felépülés. A kutatók szerint, ha azt feltételezzük, hogy életünk során elkerülhetjük a betegségeket, a baleseteket, akkor a dozi megbízható módszer annak bemutatására, hogy ez az ellenálló képesség mennyire tolható ki. Ennek a trendnek a kikövetkeztetése azt sugallja, hogy a dozi helyreállítási ideje és szórása egyidejűleg eltér egymástól, a 120 és 150 éves életkor kritikus pontján, ami az ellenálló képesség teljes elvesztésének felel meg, magyarázzák a tudósok a tanulmányukban. A szakemberek elemezték több mint 500 000 ember vérsejtszámlálására vonatkozó információkat, akiknek adatait az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Oroszország kutatási adatbázisaiból származtak. Emellett végigkövették 4532 egyén lépésszámlálással kapcsolatos információit, hogy megmérjék a testmozgás csökkenésének ütemét. Ahogy arra rámutattak, a vérsejtek száma sok problémára utalhat a szervezetben. Ezért annak érdekében, hogy mindez jó általános mutatóként szolgáljon, az általános egészségi állapotra és annak helyreállítására vonatkozóan, a tudós csoport a lépésszámlálási adatokat kiegészítésként használta. Az adatokból kiderült, hogy az öregedési pályák 35 éves kortól kezdve indultak el felfelé, majd stagnáltak, és ezután ismét emelkedni kezdtek 65 éves kor felett. Ez megfelel a társadalomban felállított néhány határvonalnak, például annak a kornak, amikor az emberek általában visszavonulnak a profi sportolói karriertől, mutattak rá a szakemberek a tanulmányban. A második szám azzal a korhatárral is összhangban van, amikor nyugdíjba vonulunk, vagy már nagy általánosságban nem vállalunk többé teljes munkaidős állást. A kutatók szerint a most publikált tanulmány eredményei felhasználhatóak lehetnek különböző gyógykezelések kapcsán, amelyek anélkül célozhatnák meg a betegségek és krónikus állapotok kezelését, hogy hatással lennének a biológiai ellenálló képességre. Remélik, hogy egy napon talán a várható legmagasabb élettartamot is meghosszabbíthatják. Ehhez azonban még több adatra és kutatásra lesz szükség. Az új elemzés eredményei összhangban állnak azokkal a korábban publikált tanulmányokkal, amelyek a várható maximális élettartamot körülbelül 120-140 évre becsülték. Ettől függetlenül bizonyos mértékig még mindig csak találgatások és becslések vannak e témával kapcsolatban. A legtovább eddig egy francia nő élt, aki 122 évesen és 164 naposan halt meg 1997-ben. És ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!